Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Egy kis családi környezetben vagyunk most, igaz, mivel nagyon sokan az ASI kongresszuson vannak, de azt hiszem, hogy jó ez így, de éppen ezért is, meg másért is egy ilyen ünnepélyes alkalommal kezdjük ezt a mai szombat délelőttöt. Itt van közöttünk Árpi, és ő kérte, hogy ő szeretne az újpesti gyülekezethez tartozni, és az elmúlt héten megérkezett a gyülekezeti levele a pestlőrinci gyülekezettől, és így a mai alkalommal ez az ünnepélyes alkalom megtörténne, hogy őt felvesszük a gyülekezetünknek a tagságába. Kérlek, gyere ide! Nagyon sok szeretettel köszöntünk a Lőrinci gyülekezetbe. Én szeretnélek megkérni, hogy egy pár szóval mutatkozzál be, hogy mondjál el magadról egy pár dolgot, amit szeretnél megosztani a gyülekezettel.
Igazából abban a szerencsés helyzetben vagyok, mint nagyon kevesen a világban, hogy azon is a családba születhettem. De ugye a döntést azt én hoztam meg, 2007-ben keresztelkedtem, Fehérgyarmaton születtem és ott éltem. És az a megtiszteltetésért, hogy Csengerben keresztelkedhettem, ami az atyafinak ugye nem idegen hely.
Szerintem ezt nem is tudtam róla.
Igen, ez egy különleges lehetőség volt, mert akkor már Pesten éltem, hogy ott szerettem volna keresztelkedni, mert számomra az az ország legszebb gyülekezete, imaháza vagy temploma. Hogyha esetleg meg tudjátok nézni, neten érdemes, vagy hogyha személyesen, akkor az ugye a legjobb.
Már a Csengeri.
Erre gondolt? A Csengeri.
Igen, ezt Makovec Imre tervezte azt a gyülekezetet, és tényleg egy nagyon szép kis imaház.
Igen, aztán hát, most leszünk 2 éve házasok a feleségemmel, a Zsuzsimmal, ő az Isten ajándék az én életemben, és mi sokáig kerestük a helyünket a gyülekezetek között, és most úgy éreztük, hogy a Jóisten megadta nekünk ezt az ajándékot, hogy ide tartozhatunk közétek, és ezért is szerettem volna a levelemet ide kérni, hogy akkor, hogy teljes értékű tagja lehessek ennek a gyülekezetnek.
Isten hozott.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. És én láttam mostanában az elmúlt egy-két hónapon belül egy képet rólad. Fényképet, ami Bécelen készült, és ilyen fekete ruhában voltál, vagy ilyen furcsa sapka volt a fejeden.
Akkor az nem voltam,
ja.
Mert igazából, hogy igen, az Adventista Teológiai Főiskolán diplomáztam, meg volt az államvizsgám is, csak még nyelvvizsgám nincs, és azért még nem voltam találva, és lehet, hogy nem is leszek. Én ott ültem a kispadon, de megkaptam ezt az okiratot, hogy
állítsd. Akkor csak azt láttam, hogy megkaptad, igen.
Így van.
Jó. De hát akkor valóban az a lényeg, hogy elvégezted, és igen. Akkor már meg is lesz, remélem. Jó, hát köszönöm szépen. Én egy ígét szeretnék olvasni neked, Pál apostolnak a Kolossi Ébredekhez írt levél 3. fejezetének a 16.-17. versét. Krisztusnak beszélve lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokban, dicséretekben, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek, hálával áldván az Istennek, az Atyának, ő általa. És én kívánom azt, hogy Krisztusnak a beszéde lakozzon benned, és valóban amit teszel itt ebben a gyülekezetben, amit teszel a magánéletedben, azt mindig Krisztust mutassa be, Krisztust jelképezze. Hallottátok testvérek Árpit, támogatjátok azt, hogy ennek az újpesti gyülekezetnek a tagja legyen. Igen, köszönöm szépen. Ki az, aki tartózkodik, ki az, aki ellene van. Akkor engedd meg, hogy nyújtsam neked a gyülekezetnek a jobbját, és sok erőt kívánok ebben a gyülekezetben, és kívánom azt, hogy találd meg a helyedet, a szolgálatodat, mint ahogy már eddig is tetted ezt itt a gyülekezetben, úgy tudom, ma délután is te fogsz szolgálni, ha minden igaz, és akkor érezd magad jó itt közöttünk, Isten áldjon.
Köszönöm szépen.
Én is sok szeretettel köszöntelek a gyülekezet nevében.
ismétem neked ezt a könyvet. Ugye itt a szombatiskán is mondtad, hogy mennyire fontos neked elem vagy. Igen. Úgyhogy reméljük, hogy ez is áldás lesz. Nyilván nem mondta is áldást ígérnek.
Köszönöm a szeretetet.
Kedves testvérek, mielőtt megnyitnánk Istennek az igéjét, a gyerekekhez szólok. Igaz, most ketten vagytok itt, de ti is fontosak vagytok nekünk természetesen. Hogy hívnak benneteket? Te vagy a Dani, te vagy a Dávid. Dani és Dávid. Nagyon fontos ez, hogy most elmondtátok a neveteket. És így mindannyian tudjuk a neveteket. Egy történetet szeretnék nektek elmondani, Dani és Dávid. Egyszer egy nyugdíjas, egy idős lelkész kórházba került. És az a lelkész nagyon-nagyon beteg volt, életének a vége felé járt. És elment egy fiatal kollégája, egy fiatal lelkész, elment meglátogatni őt. És beszélgettek. És ilyenkor nagyon-nagyon nehéz beszélgetni. Egy olyannal, aki már haldoklik, a halálos ágyán van, nagyon-nagyon nehéz beszélgetni ilyen emberekkel. És a fiatal lelkész próbálta valahol vigasztalni ezt az idősebb lelkészt. Mivel lehet vigasztalni egy idősebb lelkészt? És úgy megkérdezte tőle, hogy mondd testvérem, van neked olyan ige a Bibliából, amit a kedvenc igéd. Én azt nagyon szívesen elolvasom neked. Vagy ha egy ilyen történet is van, azt is én nagyon szívesen elolvasom neked. És az idős lelkész így ránézett erre a fiatal lelkészre, és azt mondta, hogy igen, van ilyen fejezet a Bibliából. És ez a Krónika, első krónika, első fejezete. Egy fiatal lelkész elővette a Bibliáját, és elkezdte olvasni Krónika első könyvének az első fejezetét. Segít nekem valami kötök? Elkezditek olvasni ezt a fejezetet? Ki segít? Jó, köszönöm szépen. Elég volt eddig. Ez a fiatal lelkész egész végig elolvasta ezt a fejezetet. Mindaz 54 verset elolvasta, és nagyon akadozott a nyelve. Nem tudta kiolvasni ezeket a neveket. És mikor végzett ennek a fejezetnek az elolvasásával, akkor kicsit félve, kicsit bizonytalanul megkérdezte ezt a lelkészt, hogy mondd már meg nekem, miért ezt a fejezetet mondtad nekem, hogy ez a kedvenc fejezetet a Bibliából? És az idős lelkész ránézett, és azt mondta, hogy tudod, nekem azt mondja el ez a fejezet, hogy Isten nép szerint ismer bennünket. És ez a legcsodálatosabb. Dani és Dávid. Isten tudja a neveteket. Ő ismer benneteket. És akármi történik veletek, ő ott van mellettetek. Azt mondja a Biblia, egy hajunk szála sem hullik le, ő tudta nélkül. És ő ismer bennünket, ő vezet bennünket. Ez a fiatal lelkész nagyon sokat tanult azon a délutánon. Nagyon sokat tanult ennek az idős lelkésznek a hitéből. Hogy Isten ennyire ott van mellettünk, hogy itt van ez a sok-sok név, alig tudjuk kiejteni, alig tudjuk elolvasni ezeket a neveket. De Isten tudja, és belekerült a Bibliába, belekerültek ebbe a könyvbe. Köszönöm szépen. És valóban ez lehet a mi reménységünk, hogy Isten tudja valamennyiünknek a nevét. Ő leges-legesleg jobban ismer bennünket. A szombatiskolában amikor itt Árpi átvette velünk a szombatiskolát, mi nagyon jót beszélgettünk Jeruzsálem sorsáról, Jeremiás szenvedéséről, és tényleg azt láthattuk, hogy nem volt könnyű helyzetben ez a próféta. Én szeretném azt, hogy ezen a délelőttön egy kicsit a szenvedésről beszélgetnénk. Valahol arról gondolkodnánk, hogy miért is adja Isten a szenvedést, hogyan tudunk megállni a szenvedések közepette is, vajon mi mentek át Istennek a gyermekei. És én egy olyan ígét szeretnék olvasni nektek, ami az Új Szövetségben van, és az apostolokról szól. Az apostoloknak a szenvedéséről szól. Apostolok Cselekedete című könyv 5. fejezetének a 17. versétől olvassuk el a fejezet végéig, a 42. versig. Ez egy viszonylag hosszabb igerész, amit itt elolvasunk, de egy nagyon olvasmányos rész. Én az új fordítás, az új protestáns fordításból olvasom. Itt, ha ezt olvassuk, akkor sokkal jobban meg tudjuk érteni ennek a lényegét. Tehát apostolok cselekedete 5. fejezet 17. versétől a következőket olvassuk. Ekkor megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és irigység fogta el őket. Elfogták az apostolokat, és hatósági őrizetbe vették őket. De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezette őket, és ezt mondta nekik. Menjetek, álljatok fel a templomba, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét. Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap, és kísérete, összehívták a nagy tanácsot, Izrael vénének egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönbe, ezért visszatérve jelentették, a börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek. Vajon mi lehet ez? De valaki oda ment és jelentette nekik. Íme azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomba, és tanítják a népet. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték, és a nagy tanács elé állították őket. A főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és ímé betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten öt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Mikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, és az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és egy kis időre kivezettette az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz.
izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel, mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki. Csatlakozott is hozzá, mint egy 400 ember, de végeztek vele. Akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek és megsemmisültek. Azután az összeírás idején felkelt a galileai Júdás is, sok népet állított maga pártjára, de elpusztult ő is, akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket, mert ha emberektől való az a szándék, vagy az a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá. Előhívták az apostolokat, megverték őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsájtották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként. Ha egy-egy ilyen hosszabb történetet elolvasunk a Bibliából, akkor valószínű, hogy valamennyünkben megragad egy-egy szó, vagy valamennyünkben megragad egy-egy gondolat, és elgondolkodunk ezen az eseményen, ezen a szón, hogy hogyan is történhetett ez. Elgondolkodunk azon, hogy mit jelentett ez, mit jelenthetett az apostoloknak, vagy mit jelenthetett ott Gamálielnek, vagy mit is jelenthetett ott a nagy tanács tagjainak, vagy mit jelent ez a mi életünkre vonatkozólag. És ezt mindig fel kell, hogy tegyük. Mindig fel kell, hogy tegyük ezt a kérdést, ha egy-egy bibliai történetet olvasunk, hogy Isten mit akar nekünk, megtanítani. Ehhez a történethez hozzátartozik az is, hogy az evangélium abban az időben nagyon gyorsan terjedt Jeruzsálemben és Jeruzsálem szűk környékén. Hány tagja volt ekkor a gyülekezetnek? Már 5000 tagja volt, és tudjuk nagyon jól, hogy akkor ebbe csak a férfiakat számították be. Ha mai gyülekezetet nézzük, itt hány férfi van és hány testvér van. Hányszor több testvérnő van, mint testvér. Tehát minimum duplája, tehát minimum 10 000-en is lehettek akkor tagok. De akár 3-4-szerese is lehetett a gyülekezet létszámának.
8-11 férfi.
Akkor ez most fordítva van, de én nem számoltam meg. Annyi? Biztos jól tud Miklós számolni. De valóban egyébként több, most is több nő van, mint férfi. Akár az adventista közösségben, vagy akár a mi gyülekezetünkben, gyülekezetünk tagjai között is, és ott is, tehát 10-15 ezer tagja lehetett már akkor is a gyülekezetnek, a nőkkel, a gyermekekkel együtt. Ott voltak az apostolok, és bátran hirdették Jézus Krisztusnak az üzenetét. Az életnek az üzenete volt az, ami szíven találta az embereket, szíven találta a zsidó embereket. És nagyon sok zsidó pozitívan fogadta ezt. Nem csak megkérdezte Péteréket, hogy mit tegyünk, nem csak megkérdezte őket, hogy mit cselekedjünk, hogy azt a gyalázatot, amit Jézus Krisztuson elkövettünk, az a múlté legyen. hanem valóban megfogadták Péternek a tanácsát. És Jézushoz fordultak. Egy igazi megtérés ment végbe az ő szívükben, egy bűnbánat ment végbe az ő szívükbe, és újjászülettek. És ez az újjászületett élet volt a leghangosabb abban a korban. Emberek megváltoztak, emberek elfogadták Jézust. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy az első napokban, az első hetekben, ha megnézzük ezt a történetet, körülbelül 3 hónappal vagyunk túl húsvét után, 12 nappal pünkösd után, és valóban nagyon sok jel történhetett, nagyon sok csoda történhetett, és újból és újabb emberek jöttek Jeruzsálembe, a templomba, ahol az apostolok szinte reggeltől estig beszéltek, reggeltől estig prédikáltak, házakhoz elmentek, házaknál hirdették Istennek az üzenetét. Azt mondhatnánk, hogy ez milyen csodálatos volt, mennyi örömmel tölti el a mi szívünket is az, mikor erről olvasunk. Minden nap Isten tisztelet volt. Valahol próbáljuk mi is ezt megtenni. Próbáljuk megtenni azt, hogy állandóan legyenek programjaink, Isten tiszteleteink, tudjuk szólni az emberekhez. És olyan sok mindent megteszünk azért, hogy emberek jöjjenek, eljöjjenek erre a programokra. Csak volt valami különbség. Ott úgy olvassuk az igében, hogy minden nap emberek tértek meg. Minden nap emberek tértek meg. De hadd mondjam azt is nektek, hogy ott sem tért meg mindenki. És ne feledjük el azt, hogy ott sem volt könnyű az evangéliumot hirdetni. Abban a korban sem volt könnyű hirdetni. Úgy kezdődött ez a történet, hogy miután az apostolok nagy erővel hirdették az evangéliumot, mi történik? Megjelenik a főpap, megjelenik a szadduceusok egész pártja, és nem csak, hogy irigység fogta el őket, hanem mit tettek? Ők is elfogták a 12 apostolt. Amikor mi azt kívánjuk, hogy emberek térjenek meg, ezért dolgozunk, akkor azt is kívánjuk, és ez mindig belejár, hogy óriási konfliktusok, nehézségek is legyenek. Ugyanis az apostoloknak is volt. És ezt a kettőt így együtt kell látni. Ezt nem lehet szétválasztani. Nagyon rossz az a beállítás, akik csak éppen azt veszik észre, azt emelik ki az evangéliumokból, vagy a Biblia lapjaiból, amik a pozitívumok. Mert a pozitívumok mellett mindig ott vannak a nehézségek. Jó dolgok mellett ott vannak a rosszok is, és ezért csodálatos ez a Biblia, hogy mind a kettő ott van egymás mellett. Nem csak szép és jó dolgokat ír le, hanem leírja a valóságot. A jó dolog, a pozitív dolog mellett ott van a nehézség is, az áldozathozatal vállalása. És együtt adja Isten az embernek. Nincs jutalom szolgálat nélkül. Az apostolok szolgáltak. És mit kaptak jutalmul? A bebörtönzést. Elvitték őket, bebörtönözték őket. Ők nem énekeltek a börtönben, mint Pál és Silás. Nem is volt földrengés ebben a börtönben. Persze, őket ekkor még nem verték meg, csak bebörtönözték őket. milyen döbbenetes ez a szó, hogy elfogták az apostolokat, és hatósági őrizetbe vették. Mikor ezt elolvastam, akkor eszembe jutott az, hogy mit szólnának a testvérek, ha egyik szombat reggel Árpi felállna a tapasztalatok mondásánál, és azt mondaná, hogy képzeljétek el, megtudtam azt, hogy a Simon Lacit hatósági őrizetbe vették, vagy most úgy mondanám talán, hogy rabosították. Lenne, aki ezt mondaná, hogy tudtam én ezt már régen róla, hogy egyszer le fog bukni. Lennének ilyen hangok is. Lennének olyanok is, akik talán imádkoznának, értem, és másképp gondolnának erre. Ne higgyétek azt, hogy 2000 évvel ezelőtt ez másképp volt. 2000 évvel ezelőtt is ugyan olyan emberek éltek, mint most. Voltak, akik sírtak, voltak, akik összecsapták a tenyerüket, amikor meghallották ezt, hogy az apostolokat hatósági őrizetbe vették, és örültek. Az erők mindig ütköztek. Pozitív és negatív dolgok mindig ott voltak a közbeszédben, és főleg a negatív dolgok. Mert valahol a negatív dolgok azok jobban terjednek. A papságnak az volt az érdeke, hogy az ő féltékenységük, az ő irigységük kell valahol ellehetetlenítsék az apostoloknak a szolgálatát. Ezt szerették volna elérni. Pedig az apostolok nem bűnözők voltak. Nem olyan emberek voltak, akiket börtönbe kellett volna zárni. Ezek az emberek Krisztus parancsát teljesítették. Mit mondott nekik Jézus? Azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálemben. Maradjatok ott, ebben a városban, mind addig, amíg nem veszitek a Szentléleknek az ajándékát, és lesztek nékem tanúim. Milyen érdekes. Ez volt a küldő parancs. Legyél tanú. Ott akkor nem hangzott el. De korábban beszélte arról Jézus, hogy aki szeret engem és szolgál, azt bizonyos értelemben a világ meg fogja vetni. Ott nem hangzik el, és a tanítványok csodálkoznak, hogy ez a jutalom, és ott vannak a börtönben. Jézusról beszéltünk. Nem tudnak aludni. Egész éjszaka fent vannak. És akkor éjjel történik egy csoda. Hogy az Úr megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezette a tanítványoknak. Sőt, egy parancsot is adott nekik. Mit mondott? Menjetek a templomba. Menjetek oda, ahol elfogtak benneteket. És hirdessétek az élet minden beszédét. Újra és újra visszatér ez a küldetés. Miért adja ezt Isten? Hogy ne csüggedjenek el. Isten feladatot ad. Ne csüggedjenek el. Ne gondolják azt, hogy Isten elhagyott bennünket. Kedves testvérek, a mi életünkben, a mi hétköznapjainkban hitünk és bizodalmunk nem akkor derül ki, amikor minden jól megy, amikor jó dolgok történnek velünk, hanem akkor, amikor nem minden úgy történik, ahogy mi azt elképzeltük, akkor derül ki, hogy milyen hívők vagyunk valójában. A nehézségek között, a problémák között derül ki, hogy mennyire tudunk bízni Jézus Krisztusban. és Isten megengedi ezeket a nehézségeket. És úgy tűnt, hogy a tanítványok így együttesen, 12-en bíznak az Úr Jézus Krisztusban. Nem tudták azt, hogy mi lesz a következő lépés. A következő lépés az volt, hogy Isten csodálatosan beavatkozott az ő életükben. Ez megint csak 2000 évvel később fontos lehet valamennyiünk számára, hogy amikor már minden ötletünk elfogyott, amikor már minden jó tanács elmúlt, amit megkaptunk a szomszédoktól, barátoktól, ismerősöktől, és egyik sem használt. Mit szokott az ember tenni azután? Akkor már nem tud mit tenni, igaz? Akkor letérdepel az Úr előtt, és kéri az Urat, hogy Uram, mondd meg, mit tegyek? Pedig pont fordítva kellene. Először Istent kellene megkérdezni. Uram, mondd meg, hogy mit tegyek. Mondd meg a te akaratodat, mielőtt bárkit felkeresek, mielőtt bárkinek a tanácsát kikérem. Kérlek, te adj tanácsot, te adj nekem vezetést. Az apostolokkal ez volt a helyzet. Ők bíztak Istenben, de nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Mi volt a helyzet a papokkal? Mi volt a helyzet a papi réteggel? Bizonyos értelemben a papság félt. 3 hónappal vagyunk Krisztus keresztre feszítése után. Akkor, amikor Jézust keresztre feszítették, akkor igazából nem a nép lázadt fel Jézus ellen. Milyen is egy tömeg? Milyen a nép? Ilyen nagy betűvel írva a nép. Ők önmaguktól soha nem nyitják ki a szájukat. A népnek mindig kellettek. Mik kellettek a népnek? Kellettek hangadók, a népnek mindig kellettek felbújtók. És ez így van ma is. Hogyha figyeljük a televízióból is, nézzünk egy tüntetést, ami elég sok van manapság. Mindig vannak emberek, akik úgy hátulról, szoktuk ezt mondani, hogy hergelik a többieket, akik bekiabálnak dolgokat. Ez lehet pozitív is, és lehet negatív is. Lehet jó dologra is vezetni az embereket. De lehet rossz dologra is vezetni az embereket. Jézus elítélésénél is nem a nép kezdett el kiabálni, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Nem ők kezdtek el kiabálni. Nem is merték volna kinyitni a szájukat, míg Pilátus őket is elfogadja, és ugyanarra a sorsra jutnak, mint Jézus. Hanem ott volt Kajafás. Ott volt Ananiás, János, Sándor, a főpapi réteg, szépen hátulról. Ők voltak azok, akik elhelyezték a hamis tanukat. Mint Jézus perében is az összes tanú hamis volt, és Jézus ellen vallott, mégis hitelesnek gondolták. Tudjuk azt a történetből, igaz, hogy Pilátus majdnem elengedte Jézust. Már ott volt, hogy elengedje, és éppen a főpap kiáltotta, mit mondott? Ítéld el őt, mert akkor, ha nem ítéled el őt, elmondjuk a császárnak, hogy nem vagy a császár barátja. Hát természetesen a római származású, már 8 éve Judában szolgáló Poncius Pilátusnak más sem hiányzott volna. Más sem hiányzott volna neki, mint újabb 8 év ott Judeában. Mert ha nem vagy a császár barátja, akkor ott kell, hogy maradjon ebben az ítéletes provinciában. Mert a római birodalomnak Judea ez volt. Mennyivel jobb volt neki szolgálni, vagy jobb lett volna neki szolgálni Pannóniában. Sokkal jobb vidék volt. Kevesebb volt a lázadás is. Galileáról nem is beszélve. Dalmácia meg kész Hawaii volt abban a korban. És a főpapok félnek. Félnek attól, hogy mi lesz, ha az apostolok fellázítják ellenük a népet. És mi lesz, hogy ahogyan Jézust kivégezték, most a nép is végez velük. Volt erre példa már korábban is. Volt példa erre, hogy akik korábban kivégeztek embereket, őket saját embereik végezték ki. Hogyha a francia forradalom történetét elolvassuk, akkor nagyon-nagyon sok ilyen eseményről olvashatunk. 1789-ben nagyon könnyen megjegyezhető ez. Ez a évszám egymás után következik. 1789-ben volt a francia forradalom. Ott történt, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy-egy újabb párt diadalmaskodott, és azzal kezdte az uralmát, hogy az előző vezetőket fogta és lefejeztette. Giotin alá tették az ő fejüket. És ez a Giotin is, ez a híres francia orvos is, aki feltalálta ezt a gyilkológépet, és ennek a gyilkológépnek a jogdíjaiból gazdagodott meg, és ez az egésznek a pikantériája az egész történetnek, hogy őt is a gyors meggazdagodása miatt ölték meg, végezték ki. Na, ettől féltek a főpapok. Ettől féltek a főpapok, hogy mi lesz, ha így megy tovább. Nem fogunk tudni istentiszteletet tartani a saját templomunkban. Mi lesz az apostolok, ha itt leuralnak bennünket? És nem tudtak szembeszállni velük szellemileg. Ezért mit választottak? A diktatúra eszközét. Fogjuk el őket. De csak egy koncepciós per után akarták kivégezni őket. Nehogy a nép a haláluk miatt ellenük forduljon. Azt mondja a főpap, ránk akarjátok hárítani Jézus halálát? A főpapokat zavarta az, hogy miért beszél Péter, János, vagy éppen Máté a megfeszített Jézus Krisztusról. Miért éppen erről beszél? Miért nem tudják már elfelejteni? Már olyan régen volt, már 3 hónap is eltelt azóta, és még mindig csak azt mondják, még mindig arról beszélnek. Miért erről annyit beszélni? Holott arról beszéltek Jézus haláláról, azért beszéltek ennyit Jézus haláláról, hogy elmondják azt, hogy Istent ezzel megbékítette Jézus. Hogy elmondják azt, hogy minden embernek van bűnbocsánat. Nekünk is van bűnbocsánat. Jézus feltámadt. És az, ami bűneink megbocsátását is jelenti. Ugyanakkor a főpapok tudták azt, hogy legalábbis sejtették azt, hogyha a Messiás tényleg Jézus, akkor valahol ott volt az a lelkiismeret fordulás az ő szívükben, hogy akkor nekünk másképp kellene élnünk. Akkor nekünk másképp kellene tennünk, bűnbánatot kellene tartani, megtérni. Akkor nekünk is ott kellene hagyni mindent, és csatlakozni kellene az apostolokhoz. Elfelejtették azonban, nem hallották meg, hogy Péterék a bűnbocsájtás lehetőségéről szóltak. És akkor is, és ma is a bűnbocsánatnak egyetlen egy feltétele van. Mi az? A megbánás. Ezt elfelejtették. Hogy ahhoz meg kellene bánniuk az ő bűnüket. Azt kellett volna mondani, hogy én vagyok a bűnös. Kajafásnak, Annásnak, Jánosnak, Sándornak, a főpapi család többi tagjainak. El kellett volna menni Péterékhez. És azt kellett volna mondaniuk ott Isten előtt, hogy jogos lenne Jézus vérét rajtunk számon kérni. Igen, Istenünk, bocsáss meg! Noha ismerjük az írásokat, mégsem tudjuk alkalmazni. Bocsáss meg, hogy a mi szívünk keményebb még a gránitnál is. Igazuk volt Péteréknek. De a főpapság ezt mégsem ismerte el. Mennyire hasonló ez a szituáció ahhoz. És most térjünk megint egy kicsit a mai életre. Hogyha te figyelmeztetsz valakit, figyelmeztetsz arra, hogy nem jó az életed. És mi erre a válasz? Ő pontosan tudja, hogy igazad van. De nem akar megváltozni, hanem még inkább bekeményít. Hányszor és hányszor előfordul ez. És nagyon sok konfliktus éppen ebből ered. A nagy tanácsot is szíven találta Péter ige hirdetése. Ha elolvassuk Péternek a prédikációját, akkor azt látjuk, hogy nem is volt ez egy rossz prédikáció. A mindenható Isten feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztettetek. Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mikor Péter ezeket mondta, ezeket a szavakat, én el tudom képzelni, hogy valószínű, hogy ő még rá is mutatott a nagy tanács tagjaira. És azt mondja, hogy mi pedig tanúk vagyunk. A Szentlélek is az, akiről kell tudnotok, hisz Dávid is azt imádkozta, hogy Urunk, a te szent lelked ne vondd meg tőlem. Mit olvastunk itt az 5. fejezet 33. versében? Hogy bár szíven találta őket az ige, de így olvassuk, hogy fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy hogy végezzük velük, hogy öljük meg őket. Meg kell őket kövezni. És ma is előfordulhat ez. Vannak, akiket kifejezetten idegesít az, hogy te másképp gondolkozol, mint ők. Találkoztatok már ilyen emberekkel? Találkoztatok olyan emberekkel, akiket zavar, hogy te hívő vagy? Semmi rosszat nem csinálsz. Csak kifejezetten idegesíti őket, hogy te hiszel Istenben. És előfordul ez munkatársaiddal, osztálytársaiddal. Legrosszabb az, amikor ez a lakóhelyünkön fordul elő. Amikor közeli családtagjaink között fordul ez elő. De ilyenkor nekünk Istenhez kell fordulnunk. Lehet ige hirdetésre úgy reagálni, hogy fogát csikorgatja az ember. És azon tanácskozik, hogy végezzem vele. nem gyakoroltak bűnbánatot. Megkeményedett a szívük, és nem fogadták el azokat a jeleket sem. Az apostoloknak a csodálatos szabadulását sem fogadták el. Sem azt, hogy az apostolok tovább hirdetik Istennek az igéjét. És akkor megint egy érdekes dolog történik a történetben. Egy harmadik küldöttet állít Isten. És ez megint nagyon érdekes, mert Isten nem az apostolokon keresztül, nem a gyülekezeten keresztül szerez egy olyan embert, aki támogatja az apostolokat, hanem honnan szerzi ezt? A nagy tanácsnak a tagjai közül, igaz? A nagy tanács tagjai közül szerez egy védelmezőt az apostolok mellé. És azt olvassuk, hogy miközben dühösen tanácskoztak szadduceusok és főpapok, míg ők azon morfondíroztak, hogy mit tegyenek ezekkel az emberekkel, akkor feláll a nagy tanácsban egy farizeus, és ez a farizeus hitt a feltámadásban, ez a farizeus hitt az angyaloknak a szolgálatában, Gamálielnek hívták őt, és ő neki nem esett nehezére, éppen ezért, mert hitt az angyaloknak a szolgálatában. Nem esett nehezére azt elhinni, hogy az apostolokat tényleg az angyal vitte ki a börtönből. A szadduceusok, és a főpap is szadduceus volt, ők nem hittek az angyaloknak a létezésében. Ők valószínű, hogy oda mentek a börtönhöz, és keresték a nyílást, hogy hol szökhettek meg, hol ástak alagutat ezek az emberek. Most Gamáliel fölállt, és Isten akaratát tolmácsolta, és azt mondta a nagy tanácsnak, hogy izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni, mit akartok cselekedni. És sorolta a példákat. Teudás azt állította magáról, hogy ő valaki. És mégis mi lett a sorsa? Semmivé lett. Vagy ott van a Galilei Júdás. Sok embert állította maga pártjára. De ő is meghalt. Az emberek szétszélettek. És azt mondja, mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket. A tanácsom az, mondja Gamáliel, hagyjuk békén ezeket az embereket. Eresszük el ezeket az embereket. Ha emberektől van, akkor néhány hónap, és ki fog múlni az egész. Ha Istentől, akkor meg úgysem állíthatjuk meg. Akkor tehetünk bármit. Mi már 2000 évvel később tudjuk azt, hogy jó tanácsot adott itt Gamáliel. Igen, igaza volt ennek a farizeusnak. És nézzétek meg, kedves testvérek, hogy amikor elfogadják Gamálielnek a tanácsát, előhívnánk az apostolokat, mi mit várnánk ettől a nagy tanácstól? Előjönnek az apostolok, kezet fognak velük, és szépen elbocsátják őket. De ehelyett előhívták őket, és megverették őket. Itt ugyanaz a szó van, hogy olyan korbáccsal verették meg őket, amivel Jézust is megkorbácsolták. Nem volt egy kis dolog ez. Ugyanúgy megkorbácsolták őket, mint Jézust. Teljesen ártatlanul elítélik őket, és megkorbácsolják őket. Mi hány ütést bírnánk vajon ki? Ennél sokkal kisebb dolgok miatt is néhányan úgy el tudunk távolodni a hittől és Jézustól. Érnek megpróbáltatások bennünket is. De gondoljunk erre. Nagyon sokszor pusztán egy-egy kis fenyegetésre, vagy karrierépítés miatt eltávolodunk Jézus Krisztustól. Ezek az emberek újjászületett hívő emberek voltak, szolgálták az Urat. Jézus parancsára nőtt a gyülekezet, aminek nagyon örültek. De ebben a gyülekezetben is azt látjuk, hogy voltak nehézségek, voltak problémák a gyülekezetben is, amit a Szentlélek segítségével sikerült megoldaniuk. És még azt is el kellett viselniük, hogy Jézushoz hasonlóan megkorbácsolják őket. De itt jön a döbbenet. Nem úgy fejeződik be ez a történet, hogy megkorbácsolták őket, és ők jajveszékelve fogták, és hazarohantak, és több héten keresztül a sebeiket nyalogatják. Igaz, nem így fejeződik be ez a történet. Nézzük csak meg, testvérek, itt a 41. versben. Mi a harmadik szó, vagy a Károli fordítású Bibliában a negyedik szó? Hogy tették ezt? Örömmel tették. Megkorbácsolják őket, vérzik a hátuk. Nincs immár a hátukon, mert lefoszlott róluk. Ők pedig örömmel távoznak a nagy tanács elől. És Lukács leírta, hogy miért örültek a verésnek. Mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek. Kiért? Jézusért. Kedves testvérek, én senkinek nem kívánom, hogy szenvedjen fizikai gyalázatot Jézus nevéért. De ezt az ige verse nagyon jól teszitek, ha megjegyzitek. Mert az életben előfordulhat, hogy vagy tettlegesen, vagy pszichésen bántani fognak, a Krisztusért való hited miatt gyalázni fognak. És akkor jusson eszetekbe az apostolok cselekedetének, az 5. fejezetének 40-41. verse, hogy az apostolok is örömnek fogták fel, hogy Jézus nevéért szenvedjenek. Minden egyes ütés után nem csak jajgattak egyet, mert valószínű, hogy jajgattak is egyet, mert nagyon fájhatott nekik, hanem azt írja az ige, hogy utána mosolyogtak. És amikor vége volt a kínzásnak, egymásra néztek. Gondoljátok el ezt a jelenetet. Megkorbácsolták mind a 12-t. És ott voltak véresen. És ők egymásra néztek, és örültek. Azt sajnálom ebből a leírásból, hogy az apostolok cselekedetének az írója nem írja azt le, hogy mit tettek a nagy tanácsnak a tagjai ekkor, mikor látták az apostolokat örülni. Biztos, hogy tovább is vicsorgatták az ő fogaikat, igaz? El tudom képzelni, hogy még a szakállukat is megtépték. Biztos nagyon-nagyon magas volt a vérnyomásuk. Ezekkel a keresztényekkel nem lehet bírni. Bármit teszünk, örülnek és mosolyognak, mindent örömnek tartanak. Olyan jó lenne, kedves testvérek, ha ilyen értelemben velünk sem lehetne bírni. Ha gyaláznak bennünket, akkor mi is úgy reagálnánk, hogy örömnek tartanánk. Hisz Jézus Krisztusért teszik ezt velünk. És még valami. Lukács ezzel fejezi be. Noha megtiltották nekik, hogy szóljanak a Jézus Krisztus nevében, a 42. vers így fejeződik be, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban, és házanként. Szenzációs az, ahogy itt Lukács fogalmaz. Minden benne van, minden bátorság, minden összeszedettség, minden, ami boldoggá tette a korabeli hívőket, és ami bennünket is boldoggá tehet, minden benne van ebben a versben. Ne engedd, hogy bármi elfojtsa benned a tüzet, a bizonyságtételi akaratot, akármivel is fenyegetnek téged. Ne engedd, hanem annál inkább tanítsd a rád bizottakat. Annál inkább hirdesd Jézus Krisztust, mert Jézus Krisztus az, aki feltámadta halálból, aki fejedelem és aki üdvözítője lehet minden embernek. Tanuljuk ezt meg az apostoloktól. Bármi is történik velünk, örüljünk. Jézus Krisztus velünk van. Legyen ilyen a mi életünk. Amen.
Az érdet kell elérjem, amely boldogít. Nem csükedek, s míg elérem, támaszom a hit. Bűn és baj, ha rám támad, égi szózat így biztat, megnerestül, törj keresztül, ég jutalmaint. Vágyom állni trónja lépcsőjén. Úgy futok, hogy elmaradva kárt ne valljak én. Elveszíti szent jogát, nem nyer égi koronát. Késve, hátra nézve, hitet hagyja én.
Szerető mennyei jó édesatyánk, köszönjük néked, hogy ezen a délelőttön is szóltál hozzánk. Urunk, látjuk az apostoloknak az életét, látjuk azoknak az életét, akik te veled éltek együtt, akik ott voltak, akkor is, amikor téged keresztre feszítettek, akik nagyon sok próbán mentek keresztül, akiket fizikailag is, lelkileg is próbáltak gyötörni. Urunk, látjuk azt, hogy ők hogyan fogadták ezt. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy mi megismerhettünk téged. És Urunk, köszönünk néked mindent, ami velünk történik a mi életünkben. Kérlek, hogy segítsél meg bennünket, hogyha nehézségek jönnek, hogyha bántanak bennünket is, akkor mi is ezekből az ígékből tanulni tudjunk. Tudjuk azt, hogy érettünk, engedsz meg mindent. Te erősíteni akarsz bennünket. És éppen ezért van okunk örülni. Van okunk örülni minden nehézségnek, problémának. Add meg, hogy te benned bízva, a mi életünket te rád bízva, túl tudjunk ezeken lépni. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért. Köszönjük néked a te szeretetedet, a te jóságodat. Most és mindörökké. Amen.
Jézus, segíts célom látnom, melyért úgy küzdök. Támogass a súlyos harcban, hogyha gyengülök. Mondj, ha csábít a világ, védj meg, oldj meg, hogyha bán, mert ha vezet szent kegyelmet, meg menekülök. Jézus Krisztus lelkem vágya, hozzád esedez. Fogjad kezem, hogyha szívem fáradt csüggedez. Szent igéd ígértet ad, vésd le szívbe önmagad.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.